Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi ünnepi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint írva található János evangéliumában, 19. fejezetben, 17. verstől a 37. versig foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg Istenünk igéjét János evangéliumából, 19. fejezetből, 17. verstől a 37. versig. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponyahelyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett és rátetette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai ekkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve, akkor ezt mondták egymásnak: ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás: elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klófás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény, egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak, az a szombat ugyanis nagy nap volt. Arra kérték tehát Pilátus, hogy törjék el a lábszárcsontjukat és vegyék le őket. Ezért odamentek a katonák és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás: csontja ne töressék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól: néznek majd arra, akit átszúrtak. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk. Kérjük Istenünk, hogy add, hogy megláthassuk azt a nagy és bölcs tervet és akaratot, amivel Jézus Krisztus e földön felmutatta azt az utat, amelyen mi is járhatunk a mai napon. Add, hogy világosan lássuk, hogy milyen lehetőségünk van nagypénteken hozzád közel kerülni, életünket veled összekapcsolni, és téged imádni, Istenünk. Köszönjük, hogy minden fájdalom, bánat és keserűség, minden nehézség egyszer véget ér. Köszönjük, hogy a te hatalmad és erőd mindent a javunkra fordíthat. Így nézhetünk Jézus szenvedésére is, hogy a szenvedés önmagában véve nem tudta elvenni azt az üzenetet és igazságot, amit Krisztus képviselt, hanem inkább megerősítette, inkább szívünkhöz közelállóvá tette, és egészen közel hozta az életünk valóságához. Add, hogy most így tudjuk nagypénteket megünnepelni, nem leterhelve az életünkben, nem olyan gondolatokkal telve, amelyek vádolnak bennünket. Add, hogy tudjunk szabadok lenni a veled való kapcsolatra. Légy itt jelen közöttünk, áld meg ezt az országot, áld meg a mi népünket, hogy a mai nap tényleg a veled való találkozásnak napja legyen. Amen. Istenünk igéjét olvasom, maradjunk a helyünkön. János evangéliumából a 10. fejezetből, 11. verstől a 21. versig. Tehát János evangéliumából a 10. fejezetből, a 11. verstől a 21. versig. Én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja, és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Ismét meghasonlás támadt a zsidók között e beszédek miatt. Sokan így szóltak közülük. Ördög van benne, és őrjön. Mit hallgattok rá? Mások ezt mondták. Nem megszállott ember beszédei ezek? Vajon meg tudja-e nyitni az ördög a vakok szemét? Kedves testvérek, nagypéntek üzenete áll előttünk, és van egy tengely, amin általában prédikálni szoktunk, és hát nagyon ez van előttünk. Jézus szenvedését látva, és az írások bizonyságtételét is nézve, ugye a bűnök miatt való szenvedés, hogy Krisztus meghal értünk a kereszten, a másik ág pedig az, hogy ugye a mi bűneinkért hal meg, a mi vétkeinket veszi magára, azért, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Mégis látszólag, ami felszabadíthatna bennünket, hogy ez már megtörtént, annyira meg is terhel. És ezt a feszültséget szeretném egy kicsit a helyére tenni, bár nem teljesen feloldani, de mégis körbejárni, hogy mi az, ami megterhel bennünket ebből, és mi az, ami felszabadít. Mert ennek a kettőnek az aránya nem mindegy. Hogy egyre inkább megterhelve érezzük magunkat, és hogyha Krisztusra nézzünk, akkor egy ilyen visszahatást kapunk, vagy inkább egyre inkább felszabadul az életünk, és megértjük azt, hogy milyen nagy dolog is az, hogy Krisztus hogyan is szabadít meg bennünket? Mert igazából itt van a titok elrejtve. Ez a kereszt titka, amiről Pál apostol is beszél, hogy nem akar másról tudni, mint Jézus Krisztusról, a megfeszítetről, és végig ezt teszi a középpontba, hogy mit jelent akkor ez. Hogyha megnézzük az áldozat fogalmát, akkor láthatjuk, hogy a zsidó hitrendszer, vagy az ószövetségi hitrendszer áldozat alapú hitrendszer, ami azt jelenti, hogy nincsen áldozat nélkül bűnbocsánat. Tehát bűnzsoldja a halál, az áldozati rendtartás szerint valakinek el kell szenvednie annak a következményét, amit mi teszünk. Ez lényegében azt az életigazságot mutatja, hogy amit mi elindítunk, amit mi cselekszünk, annak az okozati következménye meg fog jelenni. Ha helyes gondolatok, cselekedeteket követünk el, akkor jó gyümölcsök jelennek meg. Ha szenvedést ültetünk el, és gondolataink és cselekedeteink rossz irányba haladnak, akkor szenvedés jelenik meg bennünk és mások életében is. Tehát megjelenik az ok, és megjelenik az okozat. Az áldozati törvények lényegében ezt mutatják, hogy megjelent az ok, amiben megjelenik úgymond a rossz magvetés, és hogyha elvetettük a rossz magot, akkor meg fog jelenni annak a gyümölcse. Ezért aztán, ugye van a szemed szemért, fogad fogért elv, amelyet mondhatjuk azt, hogy az Ószövetség igazságos elve, de amely kizárta lényegében a nagyobb büntetés elvét, mint amit megérdemelne valaki. Tehát az arányosság már megjelenik, amilyen az ok, olyan legyen az okozat is, egyenlő legyen a kimért büntetés. Ez már ahhoz képest, hogy vérbosszú van, vagy ahhoz képest, hogy valaki túlzott elégtételt venne, és nem arányos lenne a büntetés, ez már egy nagy előrelépés volt. Ezért aztán így is mondhatom, hogy ha valakinek az életét elvesszük, akkor ennek a kiegyenlítése az, hogy el kell veszítenünk nekünk is az életünket. Vagy valakinek el kell veszíteni az életet, akkor jön ki az egyensúly. Tehát az életet az életért. És így volt az, hogy amikor elmentek ugye az ószövetségi rendtartás szerint, akkor a bárányra rátették a személyes bűnöket. Innen ered ez a kifejezésünk, hogy bűnbak. Valakire rátenné mondjuk az én bűnömet, és ő az életével, ugye az állatáldozatban, ez a kép jelenik meg, a bűnért való áldozat. Ő az életét adja helyettem, és itt jön a váltságnak a gondolata, hogy valaki megfizeti azt az árat, amit nekem kellett volna, és amikor ott volt az ószövetségi szertartás, akkor végig kellett neki néznie, hogy valakinek szenvednie kellett egy báránynak helyette. És végig kellett néznie, ahogy szenved. És ennek olyan visszatartó erőnek is kellett volna lenni, hogy az embert megrendíti. Hogy egyfajta szembenézést ad nekem, hogy ezt én okoztam. És ez valamilyen szinten egy gátat szab bennem, hogy akkor ezt még egyszer nem. Ez engem visszafordít. Elgondolkodtat. Megtérésre indít. A másik az, hogy emögött ugye látható az Istennek a kegyelme, amely kiútat ad nekem, ha rossz okom volt, amit elvetettem, és van egy okozatom, hogyan tudok én megszabadulni ettől a kényszertől, hogy ezek mindig beérnek? Úgy tudok megszabadulni, hogy Isten ad egy harmadik utat. A szabadítás útját. Hogy megszabadít engem az ok-okozat iszonyatos kemény rendszeréből, amiből igazából mondhatjuk azt, hogy nincsen szabadulás, mert ez olyan kemény világ, amely a tények világa, a tényekkel szemben semmit nem ér az okoskodás, és nem tudjuk megállítani ezt a rendszert. Csak, most akkor így mondom, Isten képes rá. hogy feloldozza a lelket. Azt a lelket, amely ki van szolgáltatva ebbe a helyzetbe. És itt jön a megváltónak a képe, ami Jézusnál is jelentkezik, hogy van valaki, aki belép ebbe a rendszerbe, és azt mondja, hogy igen, itt van az ok és az okozat, én belépek, és megszabadítom azokat, akik ki vannak szolgáltatva ennek. Átveszem magamra a következményeket, és megtanítom őket arra, hogy hogyan tudják elkerülni ezt, hogyan tudnak kiszabadulni, és hogyan élhetnek ezután úgymond boldogan és szabadon. Megtanítom rá őket. Ez a jó pásztor. Aki ismeri a bárányait, ismeri az okot és az okozatot, és ismeri azt az emberi lelket, aki ki van szolgáltatva ennek az egész rendszernek, mert egy emberi lélek sokkal több annál, mint amit most tegyük fel elkövet. Jót vagy rosszat. Az emberi léleknek nagyobb az értéke annál, mint hogy csak azt néznénk, hogy most mennyi jót cselekedtél, meg mennyi rosszat cselekedtél, és akkor pusztán, úgymond, mint bíróként nézzük meg az embert. Mert az ember sokkal bonyolultabb, és sokkal teljesebb lény. Több ennél, és értékesebb. Mint hogy ki legyen szolgáltatva ennek. Ezért mondhatjuk azt, hogy a jó pásztor képe igazából annak a lelkigondozói attitűdnek a képe, aki ismeri a bárányt, ugye ezt így mondja, hogy én ismerem az én juhaimat, ismerem őket, és ők is ismernek engem. Nem azt mondja, hogy ismerem a bűneiket, meg ismerem, hogy milyen lókötök, hanem, hogy ismerem őket, és ők ismernek engem. Tehát a jó pásztornak nem az az érdeke, hogy elveszítse a bárányt, hanem az az érdeke, hogy megmentse. Bármilyen körülményekből is kimentse, és ezzel szemben állítja Jézus a béresnek a példáját, hogy vannak a béresek, akik lényegében hasznot űznek abból, ami van. Abból a kiszolgáltatott helyzetből, amiben a bárányok vannak. És amikor baj van, akkor nem úgy segítenének, hanem elfutnak, és magukra hagyják őket. És ez a farkasnak a példája. Ugye szoktuk is mondani, hogy az életben farkas törvények uralkodnak. És amikor baj van, akkor tudjuk meg, hogy ki az, aki segít. Ó, hát nagyon jó cimboráim vannak, mindig ott vannak, amikor jól megy dolgom, de amikor bajba kerülök, akkor mindenki visszalép, hátrahagy, megvet, talán éppen, hogy mit tettem, és kialakulnak, ez én igaz vagyok, ő meg a bűnös. Ugye? És ezek oda-vissza játszmákkal alakulnak. Ezzel szemben mondja tehát önmagáról Jézus, hogy ő ismeri az övéit, az enyém is ismernek engem, ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Tehát itt megint följön az a gondolat, hogy életet életért képes arra a jó pásztor, hogy még saját életét is kockáztatja azért, hogy egyetlen egy bárányát is visszahozza és kiszabadítsa. És ezért mondja Jézus azt, hogy sok juhom van, másakorból is vannak, vezetnem kell őket, ők hallgatni is fognak a hangomra, mert ismerik a hangomat. És itt jön a lényeg. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Tehát akkor miről is van szó? Egy kicsit úgy tüntetjük föl, hogy Jézus olyan szinten áldozat, hogy ezt teszik vele. És ő nem tud ebből kiszabadulni, vagy alázattal elfogadja ezt, ugye, mint útjának tekinti. Ebben a gondolatban az igaz, hogy ez volt az útja Jézusnak, csak azt kell világosan látni, hogy Jézus saját maga teszi le az életét, és ez egy óriási különbség, aközött a gondolat között, hogy úgymond elveszik az ő életét, és megölik őt. Ugye, mert mégis ez a kép van nagyon erősen előttünk. Elveszik az ő életét, Annyi szenvedést okoznak neki, hogy megölik őt. És ez, ami megdöbbent bennünket, amikor a keresztet látjuk, hát megölik Jézust. Ez mekkora igazságtalanság. És ott van bennünk ennek a feszültsége, mert amikor meglátjuk, vagy végignézzük valakinek a halálát, ahogy kivégzik, vagy megölik, az nem lehet pozitív. Az nem okozhat nekünk úgymond örömöt, hanem csak bánatot okozhat. De hogyha úgy tekintjük ezt, mert ez is igaz, hogy elvesztették az ő életét, de mögötte megláthatjuk azt az akaratot, amit Jézus képvisel, és azt mondja, senki nem veheti el az én életemet, én adom oda. Én teszem le. És én fel is veszem. Tehát teljesen világos, hogy Jézus az ő akaratával, tudatosságával, a legelső pillanattól kezdve tudja, hogy hova fog kifutni az ő élet útja, és egy dologért teszi le az ő életét, hogy szabadító tudjon lenni. Vagyis pont azért a problémáira, amiről beszélek, hogy az okot és az okozatot, ezt a nagyon kemény hálót, hogy lehet úgy szétszakítani, hogy közben akik benne vannak, azok ki tudjanak belőle jönni. És itt nincsenek kivételek. Az, aki éppen a kereszten beleüti Jézus tenyerébe a szöget, az ugyanúgy bárány. Mint az, aki döbbenten nézi, hogy Jézussal mit tesznek, és imádkozik a lelkében. Tehát mondhatjuk azt, hogy Jézus, amikor ezeket elmondta, hogy neki hatalma van erre, és ezt a küldetést kapta az Istentől, akkor ugye hallgatták a zsidók, és azt mondták, hát ördög van benne, őrjönk. Mit hallgattok rá? Teljesen nem értették őt. Nem egy megszállott ember beszédei ezek? Azt gondolták, hogy elborult az elméje. Hát ilyen dolgokat állít magáról, neki hatalma van az életét letenni, meg aztán fel is venni. Hogy biztos, hogy nincs magánál. Meg úgy is gondolták, hogy ördög van benne, mert olyan dolgokat mond, illetve cselekszik, amely nem logikus. És nem lehet igaza. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen ember típusok voltak ott Jézus körül, akkor mondhatjuk, hogy voltak a vezetők, voltak a vezetettek, volt ugye a tömeg, akik látták őt, és voltak azonkon belül még mondjuk a tanítványok, akik valamilyen szinten hitre jutottak és követték Jézust. Mindenki valahogy találkozott Jézussal, és valamilyen értelmezésben volt. Ki azt mondta, hogy ördög van benne, ki hallgatott azokra, akik azt mondták, hogy ördög van benne, ki ette az ő kenyerét és a csodákat látta, és dicsőítette őt, hogy ő a Dávid fia, és voltak mondjuk talán a bizonytalankodók, akik nem tudták, hogy kicsoda ő. De mégis talán kíváncsiak voltak. Most a keresztnél ugyanúgy mindezek együtt ott jelen vannak. A vezetők, úgymond azok, akiket tudtak vezetni, meg ott volt a tömeg is, ott voltak a szemlélők, és ott voltak benne valamilyen szinten a tanítványok is. Ott volt édesanyja is, ott volt János is, a szeretett tanítvány, akire rábízta édesanyját, hogy továbbra már ő viselje gondját. Tehát mindezek részt vettek abban a nagy misztériumban, amit Jézus végül is végrehajtott, abban, hogy megtörje ezt a hihetetlenül kemény rendszert, és bebizonyítsa, hogy amit ő ígért, és amit ő mondott, de előre megjelentett mind a tanítványoknak, mind a zsidó vezetőknek, azt ő most be fogja teljesíteni. Mert ezeket mind előre elmondta, hogy leteszi az életét, azt is elmondta, hogy szenvedni fog, azt is elmondta előre, hogy fel fog támadni, hiszen tudták róla, azért őriztették majd később a sírját. Tehát mindent előre elmondott, és utána minden ugyanúgy lett. Mi az, amit mi végül is megkapunk jutalomképpen, ha Krisztusnak ezt a művét vagy kereszthalálát látjuk? Ez azt jelenti, hogy most már, ha Jézus Krisztusban meglátjuk a jó pásztort, akkor felismerhetjük azt az utat, amelyen keresztül ki tudunk lépni. Most már ebből a gondolati rendszerből, hogy mi áldozatok vagyunk, vagy abból a gondolati rendszerből, hogy másokat teszünk áldozattá. Ki tudunk lépni abból a rendszerből, hogy valaki minket vádol, vagy mi másokat vádolunk. Ki tudunk abból lépni, hogy hol van az igazság, nálam vagy nálad. És át tudunk lépni az én vagyok az út, az igazság és az élet gondolatkörébe, amit Jézus akart elhozni, és amit meg is mutatott. Mert hogy a kereszten, amikor imádkozik, és azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek, hogy valami egyetemes dolgot akar elmondani, azt akarja megmutatni, és azért imádkozik mindenkiért, és azért engedi el, úgymond ennek a vétkét is, hogy őt megfeszítik, hogy megmutassa azt, hogy mindenki számára egyformán ott van, úgymond a kereszten, adja az ő életét, leteszi az ő életét, hogy mások is felvehessék azt. És ez az a gondolat, hogy Krisztus életünk adta az ő életét, és új életet adott nekünk, és azért van lényegében a bűnbocsánat és a kegyelem is, hogy az ember ki tudjon lépni ebből a meghatározottságból, és fel tudjon szabadulni arra, hogy van tovább. Mert a feltámadás is lényegében ezt jelenti. Van tovább. Na most a következő nehézségünk az, hogy hogyan van nekünk tovább. Mert Krisztusnál láttuk, hogy ő tovább tudott menni. Volt ahhoz ereje. Itt jön a mi feladatunk. Mi hogyan tudunk Jézus példájából úgy tanulni, vagy lelkileg megtisztulni, hogy nekünk is legyen tovább. Legyen tovább lépésünk az egyéni életünkben. Vagy közösségi szinten. Ezt pedig úgy kapjuk meg Krisztustól, amikor Jézus azt mondta, hogy aki én utánam akar jönni, az vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Ebben az a gondolat van, hogy mostantól kezdve minden embernek egyénileg vállalnia kell azt a felelősséget, amit Krisztus is vállalt. Vállalta önmagát, vállalta az életét, és képes volt önmagát is odaadni Istennek. A vegyed föl a keresztedet, és menjél, és kövesd Jézust, az ez az út, hogy te elindulsz, és önmagadat odaadod Istennek. Ezt az utat járta lényegében Krisztus. Azért adta önmagát oda, vagyis letette az életét. Tehát mi az, amit igazából Krisztus a kereszten kiábrázol, amiben a mi bűnbocsánatunk van? Hogy az ok és az okozat összefüggésében vételnek vagyunk és kiszolgáltatottak egymásnak és önmagunknak. De abban a pillanatban, amikor ebből az összefüggésből kilépve, vagy fölismerve ezt, nem az oknak és nem az okozatnak adom át magamat, hanem az Istennek, aki mindennek az oka és okozata tud lenni, aki mindent át tud formálni, és ki tudja egyenlíteni ezt az egész rendszert, és tisztává tudja tenni, akkor megszabadulok. És mindenki, aki Istenhez fordul, az megszabadul. Ennek a képe az, amikor az egyik lator ugye imádkozik, vagy kéri Jézust, hogy legyen vele majd, úgymond bűnbánatra jut, és Jézushoz fordul, míg a másik vádolja őt. Az egyik lator benne marad abba, hogy igenis itt szenvedés, ha Jézus Istenfő, akkor szabadítson meg minket, meg önmagát is. A másik rájön arra, hogy a kimenekedés az az, hogy Jézushoz fordul, hogy tarts meg engem. Mert a rendszer önmagában véve soha nem fog feloldozni. Mert mindig megmarad az ok, és megmarad az okozat. És ennek a hálójában ez a mi keresztünk. Mondhatom azt, hogy a kereszt lényegében az ok és az okozatiság síkja, az, hogy ebben a rendszerben mi mindannyian benne vagyunk, ezért mindenkinek megvan a maga keresztje. Fölvenni a magunk keresztjét azt jelenti, hogy tudatossá váltunk, hogy egy ilyen ok-okozati összefüggésben élünk mi mindannyian, de fölvenni azt is jelenti valamilyen szinten, hogy letettük önmagunkat Isten kezébe. És azért veszem föl a keresztemet, hogy átformáljam az életemet. És ebbe az okokozatiságba én már Istennel mindazt, ami bennem van, rossz tulajdonságaimat, bűneimet, akármit átalakítsam, és mást vessek, és ezáltal mást arassak. Legyen bennem irgalmasság és szeretet, mint ahogy Krisztusban is volt. De ehhez neki is fel kellett vennie az ő keresztjét, erre mondja azt, hogy atyám, legyen meg a te akaratod. Nem lehet, hogy ő nem veszi fel a keresztjét, mert a szabadítónak meg kell mutatni az utat. Ezért mindenkinek fel kell venni a keresztjét, ha így nézzük. Az életünket nem adhatjuk, nem utalhatjuk oda, hogy hát vidd Jézus. Hát az én életem aztán te vigyed és oldjad meg. Nem. Ő fölvette szimbolikusan a mi életünket, mert érettünk szenvedett ilyen értelemben, de nem vette el a mi életünket, hanem a mi életünkben fog megnyilvánulni az ő ereje. Erről beszélünk, hogy Krisztus ereje akkor már áthatja a mi életünket, vagy így mondja Krisztus, hogy aki én utánam akar jönni, az vegye fel az én igámat, és legyen velem egy igába, és tanuljuk meg együtt, hogy mit jelent élni ezen a földön. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos. Ez a szelídség, ez azt jelenti, hogy megtanulom az Istennel való kapcsolatnak is a lényegét, és önmagam feloldozását, hogy Isten hogyan tisztít meg engem. Jézus Krisztusnak van-e szüksége arra, hogy az valaki azt mondja, hogy Jézus, te nem is vagy bűnös. Kell neki feloldozás? Hogy valaki visszaigazolja őt, vagy azt mondaná, hogy hát mégsem igazságos ez, amit veled tesznek. Mondhatjuk, hogy jó dolog ez, meg láthatjuk, és azóta is feloldozzuk őt. Csak azt nem értjük, hogy igazából ő azért vállalta ezt föl, hogy azt a megoldatlanságot, amit mi megélünk, az kiábrázolja előttünk, hogy ebben a nagy megoldatlanságban él mindenki. Szenvedi a maga keresztjét, és kell, hogy valahogy ebből leszálljunk, kell, hogy valahogy ebből kiszabaduljunk. És mi a másik probléma? Hogy miközben szenvednek az emberek, a szenvedésüket úgy enyhítik, hogy rámutatnak a másikra, és őt teszik bűnbakká. És azt mondják, hogy hát ez miattad van. Mert én miattad szenvedek, mert miattad jutottam ide. Te vagy az oka annak. És akkor bejön annak a képe, ugye, hogy az ok és az okozat, és valakit kell találni, akire rá tudjuk ezt tenni. És mit mond nekünk Jézus? Ne tedd sehova. Ne tedd senkire rá ezt. Én azért jöttem, hogy megszabadítsalak ettől, és ettől a mechanizmustól is, mert ha rátesszük a másikra, mint ahogy Jézusnál is, ezért mondjuk azt, hogy ártatlanul a bűnösök közé számláltatott, hogy az ő bűne Isten káromlás, magát egyenlővé tette Istennel, azt mondta, hogy lerombolja a templomot. Tehát mint egy a kultusz ellen volt, úgy értelmezték, hogy a vallást akarja megszüntetni. És közben pedig Jézus Krisztus inkább az Istennel való élő kapcsolatot hozta el, és azt akarta megszüntetni, amiért a vallás van. A vallás azért van, hogy az embereket megszabadítsa abból a tehetetlenségből vagy bűneikből, és elvezesse őket Istenhez. Lényegében Krisztus ezt tette egymagában. nem a vallás szüntette meg, hanem azt, amit a vallás akart elvégezni, azt ő egy szemében elvégezte. És megmutatta, hogy ezt hogy kéne megvalósítani. És ennek a hatalmát hozta el. Csak paradox módon ez úgy történt, hogy az a hitrendszer, amiben ő megjelent, az pont azt mondta ki, hogy ő vétkezik e hit ellen, és neki kell elpusztulnia. Ez pont az a rész, hogy aki megszabadíthatna bennünket, az tűnik föl úgy, mintha ártani akarna nekünk, és menekülünk előle, hogy jaj ne. És ez a szörnyű. És ma is igazából ez van, egy picit, hogy a vallás, vagy a megjelenik Krisztus, vagy Jézusnak a kereszthalála, és a kívül valók, azt meg jaj ne. Hát ezt mi nem szeretnénk se nézni, se hallgatni, se ezzel szemben, mert nem értik. Mert úgy érzik, hogy ez annyira szörnyű, vagy annyira érthetetlen, meg a bűnünk, akkor visszavetül, hogy akkor most mindenki bűnös, meg ugye így van ez rátéve, akkor te is bűnös vagy, és akkor neked is meg kell térned, de nem térsz meg, akkor elvesztel, és akkor lesz belőle egy ilyen visszavetült bűntudat, hogy de hát akkor én miattam halt meg, és akkor ezt még elmondjuk, hogy igen, te miattad halt meg, akkor lesz, kinek nincsen bűntudata akkor, hogyha valakinek azt mondjuk, hogy hát miattad halt meg. De ezt a miattadat nem értjük. Úgy miattad, hogy neked ne ezt kelljen érezned. Hát pont azért halt meg. Hogy ne így érezd. Hogy ne legyen bűntudatod, hanem pont tudják kijönni abból, ami miatt egyáltalán bűntudatod lehetne. Nem, hogy még bűntudatot kell gerjeszteni Krisztussal, hogy minél nagyobb legyen, minél több legyen, mert annál jobb lesz, mert annál inkább megtérnek, ugye? Hát pont az ellenkezőjét váltja ki. Minél jobban mondjuk, annál inkább nem kell. De ha azt megértenénk, hogy igazából pont ezt akarja helyes mértékben feloldani Krisztus, de ez nem azt jelenti, hogy nincsen bűnlátásunk, vagy rádöbbenünk arra, hogy Jézusom, hát mit csinálok? És meglátok valamit, és abba hagyok, és utána más teszek. Ez éppen elég. Hogy megállít valakit az Istennek a szeretet, és azt mondja, hogy most már nem jó így nekem. De hogyan léphetnék ebből ki? Annak ad utat, Krisztus. Tehát ezért olyan idézőjelben egyszerű és gyors Jézusnak a tanács, amikor azt mondja, hogy megbocsátottak a te vétkeid. És nem kezdi el ezt ragozni. Vagy Jézus a kereszten nem azt mondja, hogy a ti bűnösök, akik itt vagytok, és nem olvassa a fejükre. Hanem inkább azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Vagyis látja, hogy fogalmuk sincsen, hogy mibe vannak benne. És ez az általános helyzet. Tehát itt jön a keresztnek a fordított értelmezése, amikor pont ezt a fajta nehézséget még jobban felerősíti, vagy éppen megadja azt a lehetőséget mindenki számára, hogy világosan lássuk, hogy nem a szenvedés, most azt mondom, a bűnt eltörlő rész. Nem a szenvedés az, amit most minden bűnt el fog törölni, hanem aki szenved. Értjük a kettő közötti különbséget? Mert akkor ideát csinálunk a szenvedésből, és azzal képzettünk lesz, hogy nekünk nagyon kell szenvedni ahhoz, hogy megtisztuljunk. Mi ezzel a probléma? Hogy nagyon fogunk szenvedni. Csak nem fogunk megtisztulni. De az, amiről Jézus beszélt, az pont az, amiért ő szenvedett, hogy nem kell olyan nagyon szenvedni, mert Isten szeret bennünket, és fel tudjuk oldozni, megláthatjuk az igazságokat az életünkben, és Isten segíteni fog, és kiszabadít bennünket, hogy ne szenvedjünk. Ennek pont az ellentétét művelték Jézusra, hogy szenvedést okoztak neki, mondván azt, hogy te vétkes vagy. És pont ez az a mechanizmus, hogy az emberek rávetítik a másikra, és ezért a szenvedés okozói kicsodák? Isten? Vagy pedig mi? A magunkénak, meg a másikénak. A mi kezünkben van a minősítés, a mi kezünkben van, ha így nézzük, a másiknak is a minősítése, meg a magunknak is. És hogyha a minősítő minősítését megnézzük, akkor jövünk rá, hogy igazából mi magunk teremtettük ezt az egész rendszert. És hogyha az a minősítő, aki én vagyok, megváltozik, és másképp látja a világot, és önmagát, és a másik embert, akkor ki tud oldódni belőle? Csak ahhoz másképp kell látnia. Azért van Jézus a kereszten, hogy másképp láss. Hogy a szenvedéskört megszakítsd, mint ahogy Jézus is megszakította. Pont úgy szakította meg a szenvedést, és ez benne a paradoxon, hogy vele ment és elszenvedte. De azért, hogy soha többet ne legyen ennek hatalma, azért szenvedte el, azért tette le az életét, hogy megmutassa, hogy mit jelent a szenvedés, mit jelent azt okozni, mit jelent azt elszenvedni, és nem jutni sehova. Hát ez egy értelmetlen dolog. Nem? Nem okoz semmiféle megoldást. Hanem a megoldás pont az, hogy átlátjuk a szenvedéskört, és kijövünk belőle. És ez lenne a Jézus szenvedésének az oka. Ezért teszi le az ő életét. Hogy megmutassa, hogy miért van szenvedés, mi a szenvedés oka, mi a szenvedés célja, mi a szenvedés megszüntetésének a módja. És aki ezt tudja, aki ezt meglátja, az megszabadul. Azonnal megszabadul, mert átlátta. És nem fog utána már benne maradni a szenvedésében, és nem fogja azt továbbadni másoknak sem. Ameddig ezt nem tudja, addig okozza, addig benne marad, és addig fenntartja. Na és akkor itt értjük meg, amikor valaki így ránéz ki, és azt mondja, hogy jó, hát ezt nem. Mire mondja a nemet? Nem Jézusra mondja, hanem a szenvedésre. Mert ez már neki így is sok. Eleget szenved az életében, és akkor még jövünk Jézus szenvedésével, csak azt mondja, na hát ez most már nekem sok. Ezért kell jól látni. Jézusnak is sok. Ő pont ezért megy be, hogy már felmutassa azt, hogy nem kell. Isten nem kéri. Tehát így is mondhatnám, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Istennek ismeretét, és nem bűnért való áldozatot. Bármennyi bűnért való áldozatot vagy bemutathatunk, ha nem lépünk ki belőle, mindig csak áldozatot kell bemutatnunk, mert soha nincs vége. De ha valaki megtisztul, és lelkében lát, és felismeri az okot, és az okozatot, és szabadítást kap arra Istentől, hogy helyesen járjon, és kap közben bűnbocsánatot is Istentől, amit elkövetett, vagy amit elkövet, mert nem vagyunk tökéletes emberek. De akkor már nem vagyunk benne a szenvedésben. És ez jelenti megváltva lenni. Így szabadít meg Krisztus, hogy te ezt meglátod. Ezért lehetsz te szabad. De ha ez nem így történik, és a szenvedés fenntartásának az a módja, hogy áldozunk, és itt jön a gondolat, hogy miért nincs többi áldozat, mert lényegében ugye a jeruzsálemi templomot lerombolják, Jézus halálával megnyílik a kárpit, még utána a húsvétkor, meg utána még 70 évig még megy az áldozat, de aztán eltöröltetik. Miért töröltetik el? Megy még a szokás, hogy bárányokat áldoznak bűnért, és közben már ott volt Jézus a kereszten, és megmutatta az igazságot. Hogy hogy lehetne megszabadulni. És az emberek szokásból még áldoztak bűnért való áldozatot, de nem jöttek rá, akik nem jöttek rá, hogy már nem így szabadulunk ki, és nem is tudtunk kiszabadulni, hanem igazából az Istennek ismerete és a szívből való megtisztulás, amit Jézus beszélt, a Szentlélekkel való közösség, az Atyától megtapasztalt szeretet kapcsolat, az, hogy megtisztít téged az Isten, és azt mondja neked, hogy fiam, megbocsátottak a te vétkeid, szabad vagy, lépjél ki ebből a rendszerből, ki tudsz belőle lépni, ez az, ami megszabadít, egy új identitás, egy tiszta emberi lélek, amikor megszületik benned. Az fog téged szabaddá tenni, semmi más. Semmilyen külső forma, amit teszek, akárhányszor is teszem és ismétlem meg, nem tudja a belső lelket megtisztítani úgy, mint hogyha a belső lélek megtisztul és szabad, azt semmi nem tudja kívülről meghozni. És az áldozatok azért voltak, hogy fölkészítsenek bennünket, mint ahogy mondtam, látunk valakit, aki szenved értünk, mi helyettünk, így jön be Krisztus, mint az ószövetségi áldozatnak a képe, de utána már úgy jön be, hogy soha többet ne legyen, és nem is lesz áldozat bemutatva. Mert vége van ennek a rendszernek. Az út, az igazság és az élet, az a belső felismerésen, az Istennel való lelki kapcsolaton keresztül érkezik meg. És a feloldozás is. Lélektől lélekig. És a jó pásztor így szabadítja meg az övéit, bár elszenvedi, és életét adja a juhokért, de pont azért, hogy ezt a rendszert, ezt a kőkemény világot, ezt a kiszolgáltatottságot magára véve, leleplezve megmutassa, hogy mik az alapok, mi az a rendszer, amiből ki kell jönni a báránynak. Ha ezt ő látja, akkor már szabad. Megtanulta a bárány, hogy hogyan követheti a jó pásztort, és onnantól kezdve nem esik verembe, hanem követi őt, ismeri a hangját, és szabad lesz. Tehát így van meg a mi megváltásunk, és ha így nézzük, ez nem egy passzív dolog, hanem én magam megélem, én magam járok benne, én magam szabadulok meg, ha azt szerint élek, cselekszem és követem. És itt van a második magyarázat annak, hogy miért nem olyan erős bennünk sokszor, akik Krisztusban hiszünk, vagy akik gyakoroljuk magunkat a hitben, mert itt is megkísért bennünket, hogy Jézus elvégezte helyettünk, akkor úgy csinálunk, mint régen az áldozatot, hogy bemutattuk, Jézusra ráhelyezzük a mi vétkeinket, és hazamegyünk, mert hát ráhelyeztük, ő elszenvedte a mi bűnünket, és úgymond rátesszük, és akkor ő elveszi. De hát csak azt nem értettem, hogy veszi el. Igen, ő elszenvedte. Csak nem úgy, hogy úgy odaadjuk neki csomagba, és akkor úgy letesszük, hanem ott vagyunk, és akkor az én lelkem hol van? Hol szabadult meg, hol tisztult meg, és hol járok én utána? Mert ha csak úgy csomagba odadom a bűneimet, és közben az életemet pedig nem adom oda, vagy nem tudom, akkor az egész egy ritus. Ami nem baj, mert így is fönntartja az igazságnak valamilyen képét, de kevés. Mert csak pusztán egyfajta elégtétel. Mint ahogy láttuk az ő szenvedését, és láttuk, hogy ő értünk szenvedett. És idáig jutunk, hogy láttuk, hogy szenvedett értünk. De utána ki kell jönni. Ki kell jönni, és azt is meg kell látni, hogy már szabadok vagyunk. És ezt jól kell látni belülről. Vagyis tényleg belülről kell szabaddá válni, és ezt akarja Krisztus elmondani, hogy az ő bárányai belülről lesznek szabadok. Vagy azok, akik ő benne hisznek. Megismerték az Istent, mint ahogy ő is megismerte az Atyát. Ez az igazi szabadság. Semmi más. Nem adja meg azt a szabadságot. Egyébként az ok és okozati rendszerben ugyanúgy benne maradok. Semmi nem változott, mert nincsen meg bennem az út ismerete, aki az Isten lényegében, csak itt követve ki tudok lépni ebből a rendszerből. Tehát így válik szabadítóvá Krisztusnak a kereszthalála, és ezért nem mechanikus, hanem mindenki számára aktív és személyes. Adja meg Isten tehát, hogy ezt meglátva, megértve, itt már akkor a szenvedést is másképpen látjuk, látjuk az okát, a célját, és látjuk az értelmét, és onnantól kezdve azt mondjuk, hát ennek lehet örülni. Mert itt igazából a szenvedés megszüntetése volt a cél. Nincs szenvedés. Az, aki szenvedést szenvedtet, rájön arra, hogy nincs szenvedés. Van lehetőség kilépni. És Isten sem kívánja, hogy mi szenvedjünk tovább, hanem pont abban gyönyörködik, hogy megszabadítja az övéit. És ezért nincsen most már értelme. Úgymond a szenvedés meghirdetésének, a bűnért való szenvedés meghirdetésének, mert Krisztus szenvedése is, bár elszenvedte ezt, nem a bűnért való szenvedés, hanem a bűnből való szabadulásért. Utóbb értjük a kettő közötti különbséget. Ezért mondja Krisztus, odaadom az életeteket a bűnbocsánatért, azért, hogy megszabadítsalak titeket. Nem azért, hogy elszenvedjem a ti vétkeiteket pusztán, hanem hogy megszabadítsalak titeket. Abból, amiből ti is ugye szenvedtek. Ezért ő az Istennek báránya, vagy ezért nevezzük őt Jézusnak, vagyis szabadítónak. Mindezeket lelkünk elé tárva, vagy odafigyelve, így legyen nagypénteki ünnepünk, hogy ezért szabadító Krisztus, és ezért út, ami számunkra igazság és élet. Ha ezt megértjük, azonnal szabadokká tudunk válni. Mert összeomlik mindaz, amit rendíthetetlennek, korlátozónak, vagy tehetetlennek gondoltuk benne magunkat, hogy ezt már nem lehet megoldani. Mit nem lehet megoldani? Istennek semmi sem lehetetlen. Nincs az a lelki mélység, vagy az a bűn, amire Isten azt mondja, ezt már nem bocsátom meg. Csak nekünk van az, ezt már én nem bocsátom meg. Ki tartja akkor fönt? Magának és másoknak a csapdát. Ki okozza ezt? Ha Isten elengedte, ember miért tartja fönt? Kell az oka a szenvedésnek. És ezért halt meg Krisztus, hogy ezt visszatükrözze. És ebből megszabadítson minket. Amen. Imádkozzunk! Ennyi, Atyán, köszönjük azt, hogy Krisztus azért jött, hogy a szenvedés, a bűn rendszerét, azt, amit mi teremtünk és alkotunk gondolatainkkal, szavainkkal és cselekedeteinkkel, amelyben szenvedést okozunk, és mi magunk is szenvedünk, a kereszt képébe elénk hozza, és a kereszten elszenvedve megmutassa a szenvedés okát, a szenvedés miben létét és formáját, és annak feloldását. Köszönjük, hogy a lélek nincs alávetve ennek a szenvedésnek, és ez a csalás, ez a hazugság, amit elhittünk, és úgy gondoltuk, hogy az életünk része. Ez az, amihez ragaszkodunk, ez az, ami miatt a fájdalmat, a bánatot, a keserűséget is oly nehezen engedjük el, mert valahol, bár szeretjük a boldogságot és a békességet, de szeretünk szenvedni. Add meg nekünk, hogy megszabaduljunk Krisztusban, hiszen meglátjuk azt, hogy nem ez az egyedüli életfelfogás, nem ez az egyedüli életmód, ahogy élhetünk. És mint ahogy Krisztus megmutatja, hogy szét lehet törni ezt a szenvedést és a bűn ciklikus körét, ugyanúgy én is ki tudok lépni a szenvedés körömből, és meg tudom szakítani a bűn ciklikus körét saját életemben. Ez az a szabadítás. Ezért tette le Krisztus az ő életét, hogy felvegye azt, és bebizonyítsa, hogy van kiút. Én is felvehetem az életemet, és utána szabad lehetek, mert attól, ami fogva tartott, szabaddá váltam, mert megláttam annak miben létét. És annak illúzióját, hogy mindez olyan valóság, amit aztán nem lehet megváltoztatni. Így van a mi gondolkodásmódunk, érzésvilágunk keresztre feszítve. Így szenvedünk minden nap, és keressük a boldogulásunkat. Segítségül hívjuk Istent, hogy segítsen nekünk. Azért adta Krisztust, hogy valódi segítséget adjon valódi élethelyzetekben. Valódi fájdalmak, valódi keserűség, valódi bűnökkel szemben. Nem azért, hogy azt kiáltsa, hogy mi bűnösök vagyunk, hanem hogy azt kiáltsa, hogy mi szabadok vagyunk. Hadd, hogy így legyen Krisztus keresztje, ami számunkra a szabadítás szimbóluma.
nem pedig a mi bűnösségünknek a szimbóluma. Így válik Krisztus keresztje úttá, mert én is fölveltem a sajátomat, és átalakíthatom, még a másokét is át tudom alakítani, amennyiben van módom rá, ahogy egymáshoz kapcsolódunk, mint ahogy Krisztus is saját keresztjével megvált engem, és megszabadít. Úgy én is, ha felveszem a magam keresztjét, és megtisztulok, úgy én is másoknak segíthetek, és szabadítóvá válhatok. Így szabadíthatjuk meg Krisztusban önmagunkat, és így szabadíthatjuk meg Krisztusban a másik embert is. Ilyen egyszerű az út. Add, hogy ezt megértve megbecsüljük ezt a szabadságot, vagy pedig benne maradunk az okokozat, az áldozattá válás, vagy mások áldozattá tesznek bennünket kemény farkas törvényében. És ha inkább béresekben bízunk, akkor megtapasztaljuk, hogy egyedül hagynak bennünket a bajban, és nincsen segítség. Add meg nekünk, Istenünk, hogy lelkünkben, megértve Krisztus szándékát, tényleg tudjunk benne bízni és őt követni. Ezért lényeges. Kérjük, hallgass meg most csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldása, kegyelme, Jézus Krisztus szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon veletek. Amen.